Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Köszöntöm a gyülekezetet Jézus Krisztus szavaival. Békesség nektek! Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük, táblákon is látható, 62. Zsoltárunknak az első verszakát, 62. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. Az én lelkem szép csendesen. Így kezdődik, azért szívem reménységed. Isten tiszteletünkre jöjjön áldás az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogyan az hozzánk szól ezen a napon. A Királyok első könyvéből, harmadik fejezet első versétől, 15. versig terjedő szakasz volt. Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, míg be nem fejezte palotájának, az úrházának és a Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építését. A nép akkor még az áldozóhalmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az Úr nevének. Salamon szerette ugyanaz urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozó halmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer 1000 égő áldozatot mutatott be Salamon azon az oltáron. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten. Kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte. Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. Most pedig, Uram Istenem, apám Dávid után királyát tetted a te szolgádat. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott néped, és a te szolgád választott népek között van, amely olyan nagy nép, hogy meg sem lehet számolni, nem lehet számba venni, sokasága miatt. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet? Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten. Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmeskedve tud kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem is kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. Amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetségvárdája elé, és égő áldozatokat mutatott be, béke áldozatokat készített, és udvari embereinek lakomát rendezett. Hallottuk Isten igéjét, gyertek helyünkön maradva, feleljünk rá imádságban. Kegyelmes Istenünk, hozzád fohászkodunk most, és megvalljuk, hogy nehezen találjuk a szavakat, pedig most a beszéd korát éljük, a retorika korát éljük, az információ, a kommunikáció korát éljük, és egyre professzionálisabban tudunk üzeneteket átadni, megfogalmazni, eljutatni a fülekbe, de valahogy hozzád nem tudunk szólni. Valahogy, amikor hozzád akarunk szólni, akkor a szavak cserben hagynak. Vagy talán üresen is csengenek. Kegyelmes Istenünk, kérjünk, hogy a beszéd korában adj nekünk olyan értelmet, amely különbséget tud tenni a jó mondatok és a rossz mondatok között. Azok között, amelyek ártanak és amelyek építenek. Olyan nehéz mesterség ez. De csak rá tudunk hagyatkozni ebben a kérdésben is. Kérünk Istenünk, annyi mindent hallunk. Annyi mindennel telítődik meg az a véges spektrum, amely a mi figyelmünk. Segíts, hogy vasárnapról vasárnapra, de akár napról napra is egyre nagyobb sávszélességet tudjunk neked szentelni. Hadd figyelhessünk rád, egyedül rád, és a te tetteidre és gondolataidra, amelyek a világ történéseiben megmutatkoznak. Adj nekünk ehhez értelmet, bölcsességet. És kérjünk, hogy legyen ez az alkalom is, ez a mai Isten tisztelet, ennek az isteni sávszélességnek egy alkalma, Hadd figyelhessünk most rád. Hadd zárhassunk ki most minden mást. Bár nem üres tarisznyával jöttünk, lehúznak az otthoni gondok, most kérünk, hogy hadd figyelhessünk rád, hadd fogadhassuk be azt, amit te szeretnél most nekünk mondani a Szentlélek segítségével. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, prédikációra készülve, nyissuk ki az énekeskönyvünket a 347-es számú énekünknél, és hogyha lehet, akkor jelöljük is meg, ugyanis a prédikáció után majd vissza fogunk térni ehhez az énekhez, és most az ige hirdetésre készülve a 347-es számú énekünknek énekeljük az első két versét. Az első verse így kezdődik, mi kegyes atyám bölcsességnek ura. A dallam ismerős lesz, a Siess keresztén lelki jót hallani dallamára, és elfelejtettem mondani, hogy a gyerek Isten tiszteletre, akik szeretnének jönni, már pedig én ezt meleg szívvel ajánlom, hogy jöjjünk, azok most jöhetnek is. Kedves testvérem, nemrég hallgattam egy interjút, egy beszélgetést egy este
mesterséges intelligencia szakértővel, szakemberrel. Ugye ez az a talán félelmetes, talán izgalmas fogalom, vagy dolog, ami sokakat most sokakat gondolataival jár, mire lesz jó a mesterséges intelligencia, tudunk-e vele jól bánni, vagy csak rosszra fogjuk tudni használni. Egyáltalán nem emlő túl a mesterséges intelligencia az emberi intelligencián, és nem leszünk-e mi a rabok. És ahogy ezzel a témával egy kicsit foglalkoztam, elém jött egy blog bejegyzés az interneten, magyar református lelkész, az egy mesterséges intelligencia programban megpróbált egy református prédikációt írni. És azt kell mondani, hogy sikerült. Sikerült úgy, hogy egy kicsit én meg is ijedtem, hogy vajon a mesterséges intelligencia tényleg el fogja venni a kenyeremet. Még az is lehet, hogy igen. De ez a szakértő, akinek az interjúját hallgattam, ez valamennyire megnyugtatott, hogy ez a mesterséges intelligencia olyan dolgokban tud jól dönteni, ahol nagyon sok adatot, nagyon sok számot kell egyszerre figyelembe venni, számszerűsíthető dolgokban jól dönt, a nyelvi összefüggéseket jól látja, de igazán kreatív, mint egy ember egyelőre nem tud lenni. Így fogalmazott ez a szakértő, hogy középszerű marad, olyan középutasan kreatív megoldásokat tud hozni. Intelligens, nagyon jó probléma megoldó, nagyon gyors probléma megoldó tud lenni a mesterséges intelligencia. De valahogy hiányzik belőle egy bölcsesség. És mi ez a bölcsesség, arról a Jakab levele is ír, de előtte próbáltam mindenféle más forrásból is körbejárni. Az internetes Wikipédia szótárban a bölcsességhez ez a definíció tartozik. A bölcsesség hosszú távú józanság. Az alapos megfigyelés, megítélés, szólás, célszerű cselekvés tudatossága. Az egyén azon képessége, hogy hosszú távú józan, igazat bizonyuló döntéseket tud hozni. Ez a képesség tudáson és tapasztalaton alapszik. Azt hiszem, ez egy nagyon jól körbeli a mi fogalmunkat a bölcsességről, de még a régai nagy lexikonát is felütöttem, hát hogyha tud valami plusz adni ezt a definícióhoz. Bölcsesség. Egy régi magyar kifejezés szerint a bölcsesség az Isten erejének párája. Nem csak minden tudás, hanem tökéletes jóság is. Nem csak elméleti, hanem etikai fogalom is. Bölcsember a belátó, az okok láncolatát felismerő, a következményeket meggondoló, a szenvedélyeink uralkodó, mértékletes és a legjobb célból a leghelyesebb módon cselekvő ember. De hát Ferenc is azért az a bölcse, mert benne politikai nagyelmével tapintat, mérséket, a szenvedélyeket uralkodó nyugalom pártosult. Nagyon fontos a definíció, mert a bölcsességnek a viselőjét, a bölcset tekintély illeti meg egy közösségben, és a tekintélyhez pedig hatalom is jár. Azon pedig régóta vitatkoznak, hogy vajon hatalom és bölcsesség viszonyában melyiknek az eszköze. A hatalom eszköze a bölcsesség, valaki csak azért bölcs, hogy a hatalmat nem tudja tartani, vagy a bölcsesség eszköze a hatalom. Valaki csak azért tesz szert a hatalomra, hogy aztán bölcsen tudjon vele bánni. A bölcsesség valahogy valamilyen szabályoknak az ismeretét és betartását, mintázatoknak a felismerését jelenti. Amerikai zeneszerző Philip Glass lepődött meg azon, amikor már 30 éve tanulta az ellenpontozás zeneszerkesztési módszerét, És már úgy érezte, hogy, az, hogy a teljes logikáját megtanultam. Ám egy alkalommal, amikor pontosan ezt a megtanult logikát, a megtanult módszert alkalmazta a zeneszerzésben, egyszer csak azt mondta neki a tanára, hogy nem, rosszul döntöttél, rossz hangot írtál le. Ugyanis Mozart ugyanebben a zenei szituációban, zenei helyzetben eltért az ellenpontozáson szigorú zenei módszerétől. Ismerni kell a szabályokat, és ismerni kell azt, hogy a szabályoktól mikor lehet eltérni, vagy mikor kell eltérni. És egy mesterséges intelligencia erre nem feltétlenül képes. A bölcs ember tud erre képes lenni. Most vissza a Szentíráshoz. Jakab apostol kereste, hogy a gyülekezetben, ahova ezt a levelet is címezte, vajon mi lehet a visszánkodásnak az oka? Mi lehet a konfliktusoknak az oka? Mi lehet az a pápos, mi idézhette elő a páposkodást? És azt a keserűséget, azt a keserű irigységet, amelyet többen éreztek egymás irányában, abban a gyülekezetben. Keresztény gyülekezetről van szó. Keresztény gyülekezetben keserű irigységgel van egymás felé. Jakab apostol azt látta, hogy a legnagyobb gond, ami ebben a gyülekezetben van, az, hogy a bölcsesség nem jól van használva. Eszközként van használva. Mint hogyha két fajta bölcsesség lenne ebben a gyülekezetben, az egyik egy földi, érzéki, egy ördögi bölcsesség, idézőjelben bölcsesség. És van az igazi, a felülről való Istentől elkérő bölcsesség, amely viszont valahogy nem tud elég teret kapni. És ez az igaz szakasz azt hozza elég legfőbb üzenetként, hogy az Istentől jövő bölcsesség a békesség keretein belül marad. Nagyon egyértelműnek tűnik innen. Mint hogyha egy alapállítást ismételnék meg. De mégsem volt ott, abban a helyzetben, és lehet, hogy azóta évszázadokon keresztül újra másnak gyülekezetekkel nem volt az egyértelmű, hogy a bölcsesség, a békesség keretein belül marad. Még egyszer, mi az a bölcsesség? A Biblia szerint nagy vonalakban annak a felismerése, hogy mégiscsak van egy Isten által teremtett rend az életben és a világban. Rend van a világban, hiszen Isten megteremtette a világot és gondolt is erre, de rend van az emberi sorsokban is. Akik esetleg gonosz cselekednek, lehet, hogy most még meggazdagodnak, lehet, hogy jó legy a soruk, de ez sosem kifizetődő hosszú távon. Mégiscsak van egy rend a világban. De nem magától értetődő rend, ezért van szükség a bölcsességre, amely meg tudja különböztetni, hogy mik az Istentől való, és mik a nem Istentől való dolgok a világban. Kedvenc tárgyam, volt a teológián a bölcsesség szeretete, a filozófia. És egy filozófia tanórán hallottam azt, hogy mire jó a bölcsesség, mire jó a filozófia, amikor ez csak ilyen öncélú okoskodás. És egy régi bölcs, egy régi görög bölcs, Thalész bebizonyította, hogy a filozófia nagyon is hasznos tud lenni, csak egyszerűen a bölcseknek, filozófusoknak nem az a célja, hogy hasznot húznanak a bölcsességükön. Csillagászattal foglalkozok, ez akkoriban még a bölcselet és a bölcsesség filozófia területéhez tartozott, és valahogy a csillagok, legalábbis az anekdotok szerint, a csillagok járásából azt számította ki, hogy nagyon jó olajbogyó termés lesz a környéken, és ezért még a szezon előtt kibérelte az összes olajsajtót a környéken, és amikor eljött a szüret, és hatalmas nagy olajbogyó termés volt azon a vidéken, akkor hatalmas nagy kereset kínálkozott az olajsajtók iránt, és persze mindegyik tálésznél volt, aki ezen nagyon jól meggazdagodott. De ők nem a haszon érdekeltem, hanem azt, hogy megmutassam, hogy a filozófia igenis hasznos. És a Biblia is sokat foglalkozik a bölcsességgel, de nem feltétlenül úgy, hogy ha ezekre hallgatsz, hogyha ezekre a szabályokra, ezekre a bölcsességekre hallgatsz, akkor meg fogsz gazdagodni, akkor haszon lesz. Mert a Biblia azt mondja, hogy vannak nagyobb és szebb célok is az életben, mint a haszonnak a megszerzése. Sőt, hogyha csak a haszon megszerzésére fókuszálsz, csak és kizárólag minden az életedben, minden aspektust ennek rendelsz alá, akkor nem jó életed lesz. A jó élet az, amely Isten akaratát keresi, és Isten szerint jár. A bölcsesség tehát egy rendnek a felismerése az életben. És ez a bölcsesség adott egy tekintélyt sok tanítónak is az Új Szövetség korában, az első keresztények gyülekezeteiben, sok tanítónak. És Jakab apostol valami ilyesmi helyzetet próbál meg kezelni, amikor is bizonyos tanítók, akik bölcsnek mondták magukat, szólásra emelkedtek, a bölcsességüket eszközként, fegyverként használták, ám a bölcsesség ilyesfajta használatából csak viszálykodás és pártoskodás lett. Ez talán az egyik legfájdalmasabb sebe tud lenni a gyülekezeteknek, meg a keresztény egyháznak is. Amikor ránézünk egy gyülekezetre, ránézünk egy keresztény közösségre, és azt látjuk, hogy békétlenség van benne. Az egyház történetet nézve minden egyes egyházszakadás, akár a nagy egyházszakadás, amely egy nyugati és egy keleti félreosztotta Krisztus egyházát, akár a más mozgalmak, akár a reformációnak a meg nem értéssel, hatalomféltéssel, sűrű nációt mozgalom történelmi fejezetére gondolunk, nagyon fájdalmas tud lenni. Pártoskodás és visszánykodás van, de nem csak ebben a nagy kontextusban, hanem egészen kis kontextusban, közösségeinkben, gyülekezeteinkben is. És itt válik nyilvánvalóvá, hogy, és az apostol is ezt tanítja, hogy az igazi bölcsesség az nem csak szavaknak a jó használata. Nem csak az, hogy nagyon ügyesen el tudom mondani, amit szeretnék. Nagyon ügyesen rá tudom venni a másikat arra, hogy én mit szeretnék, vagy amit szeretnék. Hanem nem csak szó, hanem tett is. Aki igazán bölcs, az utassa meg a tetteivel is azt, hogy ő bölcs. Akár csak az alázatos. Az alázatos, furcsánánk azt, hogyha egy alázatos ember magáról állítaná, hogy én alázatos vagyok. Az alázatos ember, az igazán alázatos ember adja, ráhagyja másokra, hogy mások tanúsítsák az ő alázatát. Mesterét nem csak általánosságban beszél Jakab apostol a bölcsességről, alázatosságról. Nem csak annyit állít, hogy a béke mindig jobb, mint a viszály. nem csak azt állítja, mely a Jakab levelében korábbi helyen olvasható is, hogy az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Nem általánosságban beszél, hanem egy konkrét gyülekezet, konkrét tanítóira fókuszál, konkrét konfliktusokra. Arra mondott rá, hogy nézzétek meg, itt vannak ezek az emberek, akik azt mondták magukról, hogy bölcsek, azt mondták magukról, hogy Krisztus bölcsességét közvetítik, és nézzétek meg, hogy az ő tanításuk és működésük nyomán csupa viszálykodás, csupa keserű irigység támadt. Gyümölcseiről ismeritek meg őket, ahogy azt az evangéliumban olvashatjuk. Van ezzel ennek is egy termése ennek a fajta bölcsességnek. És hogy mik is ezek a termések? Keserű irigység és viszálykodás. Nem belülről jön az a bölcsesség, hanem földi, testi és ördögi. Földi, mert csak a... mert Isten kihagyja a számításból. Csak egy földi dolgok mentén tájékozódik. Testi, mert leginkább arra fókuszál, hogy az egyéni szükségletek legyenek kielégítve. És ördögi, mert azzal, hogy nem Istenre figyel, azzal már sajnos nincs senki földje, azzal sajnos már egy másik hatalmat szolgál. Irigység és viszálykodás, zűrzavar és mindenféle gonosz szeret. És ezzel ellentétben a felülről jövő bölcsesség tiszta. Érezhetjük ebben az Ószövetség tiszta, tisztátalan párhuzamát, vagy ellentétét, bocsánat, ellentétét. Tiszta az, ami Istennek van szentelve, ami igyekszik arra, hogy ne védkezzen, hogy mindig Isten útján járjon. A felülről jövő bölcsesség békeszerető, békességben igyekszik maradni. Méltányos, engedékeny, tudja, hogy mikor kell az elveket, a szabályokat átlépni, és a kegyelmet gyakorolni. Irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Nem részrehajló és nem is képmutató. Azaz át tudja hidalni azokat a szakadásokat, amelyek egy közösségben van. A felülről jövő bölcsesség emberei így emberek, akik át tudnak nagy szakadékokat is hidalni. És nem képmutató. Egyik kedves barátom, a méltán népszerű író, a Viski Andrással váltott egy levelet, és ott írta ezt Viski András, hogy nem jónak kell lenni, hanem áttetszőnek. Az áttetszőnek, vagy áttetsző, az itt megegyezik azzal, hogy nem képmutató. Nem jónak kell lenni, mert a jó akarása, azt nagyon sokszor tud rossz tettekhez vezetni. Így mondta az író, hogy az a Dávid király, aki az ellenségeinek a vérében és a bűnökben térdigázott, na ő tudja, hogy mit jelent az, hogy az ártatlan szív tetszik Istennek. Nem az a szív tetszik Istennek, aki a jót akarja, hanem aki ártatlan és áttetsző, nem képmutató. Akiből természetesen tud jönni a jó. És így mondja az író, hogy nem jónak lenni, nem jónak kell lenni, mert ez lehetséges, ez, hogyha nagyon összeszorítjuk magunkat, tudunk jók lenni, egy legalábbis egy ideig. Ez lehetséges, hanem áttetszőnek kell lenni, ugyanis ez lehetetlen. És itt már elérkezünk itt a 21. századba is. Ugyanis keresztények nemzedékei Szentírást olvasva, és abban a Szentlélek hangját, az Úr hangját felismerve, nem csak azt látták, hogy hát persze néhány ezer évvel ezelőtt volt egy ilyen konfliktus, amit ezzel a levéllel igyekezett Jakab apostol valahogy kezelni. Nem csak egy esettanulmányt láttak benne, hanem valami olyasmit, ami sajnos az emberi természetből adódóan újra és újra megjelent. újra és újra megjelent az, hogy valaki rosszul használta a bölcsességet, újra és újra megjelent az, hogy szakadások, viszályok jelentek meg közösségben. És nem csak a közösségben, hanem azt hiszem, hogy ez a saját magunk vizsgálatára is vezet minket. Ez az ige szakasz. Meg kell kérdezni magunktól, hogy mik az én terméseim? Miket terem az, amikor én bölcs próbálok lenni? Tiszta? Ez a bölcsesség, amivel én próbálok élni? Vagy inkább viszálykodást terem? Mik az én terméseim? Honnan kérem a bölcsességet? Arra próbálok támaszkodni, amelyet az életemből, az élettapasztalatomból össze tudtam szedni, vagy próbálom felülről, az igazi forrásból elkérni a bölcsességet. A keresztény tanításnak van egy ilyen élet, hogy úgymond azokban a társadalmakban vezető és alárendelt, egyaránt hallotta, hogy a másiknak hogyan kéne cselekednie, vagy mi vonatkozik a másikra. Az urak hallották azt, hogy mi vonatkozik a szolgákra, és a szolgák is hallották azt az igehirdetésben, hogy mi vonatkozik az urakra. A szülők hallották, hogy mi vonatkozik a gyermekekre, és a gyermekek is hallották, hogy milyennek kell lennie egy jó szülőnek. És akkoriban ez az alárendelt viszony még a házasságban is sokkal jobban megmutatkozott. A férjek hallották, hogy milyennek kell lenni a feleségük, és a feleségek pedig látták, hallották, hogy milyennek kell lennie egy férjnek. És itt ebben az időszakban is megjelenik az, hogy a vezetőkről is hallunk, milyennek kell lennie egy bölcs embernek, aki magát vezetőnek mondja. Illetve sajátunk, akkor még egyszer fókuszáljunk saját magunkra. Az, akinek én bizalmat szavazok, akit én tekintélyesnek gondolok, akinek adok a szavát, annak milyen gyümölcsei vannak. Viszálykodást teremt? Vagy békességet? Isten szerint tájékozódik, vagy csak a földi síkon tájékozódik? Békességre törekszik, vagy a keserű irigység az, ami őt jellemzi. Az a bölcs és az a szelíd, aki tudja, hogy az életének Isten az Ura. Van egy dísznövény, amire egy barátom hívta fel a figyelmet. Cirkász pálma a pontos neve. Ez egy egzotikus növény, amely azért, hogy meg tudja védeni magát a vadisztóktól, rácsálótól, kisebb termető növényevő állatoktól, szúrós és mérgező leveleket hajt. De ahogy növekszik, az alul lévő szúrós és mérgező levelek lehullanak, és a tövük elszárad, és egy ilyen pálmához hasonló erős kéreggé válik. Így ezek a szúrós és mérgező levelek mindig csak a növénynek a tetején vannak. És talán ez hasonlít egy kicsit a fiatalokhoz, a fiatal emberekhez, és egy kicsit magamra is tekintek, hogy amíg fiatal az ember, addig nagyon szögletesen gondolkozik, nagyon élesen, és sokszor arrogánsan fogalmazza meg a véleményét. Nem figyel arra, hogy hol bánt, és hol érzéketlen az, amit ő mond. De ahogy mennek előre az évek, ahogy úgy meg tudja az ember vetni a lábát a kegyelemben, úgy megtanul egy bölcs szelítséget. Jön egy szelítséget, amelyben már nincs szüksége arra, hogy ezekkel az éles kirohanásokkal, ezekkel szúrós és mérgező levelekkel védje meg magát. Mert nem tud állni a saját erejében, abban az erőben, amit Krisztustól kapott. És tőle kapta. Bölcsességről az utolsó üzenet, de az igényhirdetésben csak annyi, hogy ez a bölcsesség Istentől kérhető el. Ez az elkérés, ez a gesztus már az első lépés, és az első jó lépés, és már a bölcsességnek a megmutatkozása. Hogy honnan kérem az én bölcsességemet? Megpróbálom a saját tapasztalataimra támaszkodni, vagy fentről próbálom elkérni Istentől. Az Úr félelme a bölcsesség kezdete, így a példabeszédet. Nem az enyém a bölcsesség, nem én birtoklom, hanem Istené. Salamon királynak a példája, amely a lekcióban el is hangzott, állhat előttünk, ő az, aki bölcsességet kért Istentől, mert tudta, hogy tőle kaphatja csak meg az igazi bölcsességet. És a Biblia világa Salamont állítja a bölcsesség példaképének is. Az igazság nem az enyém. A bölcsesség nem az enyém. Vétek, Jakab apostol szerint, vétek az igazság ellen, hogyha dicsekszek a bölcsességemmel. Meg azzal, hogy az igazság az enyém. Az igazság nem az enyém. Krisztus mondja, én vagyok az igazság. Az igazságot nem lehet birtokolni, hiszen Krisztus sem lehet birtokolni. Ő birtokolhat enyém. És ez a bölcsesség mindig a békességre törekszik. Arra a békességre, amely Isten békessége, amelyről talán az Ószövetségből tudjuk, hogy a sálom, amely nem csak fegyvernyugvás, nem csak az, hogy nem lövünk egymásra, és nem sértjük meg egymást sem fizikailag, sem lelkileg, hanem egy nagy harmónia, egy Istentől jövő harmónia. Ez az a békesség, amely felé törekedhet. Az a bölcsesség, amit mi fennülről kaphatunk meg. És úgy érzem, hogy a keresztény gyülekezeteknek valahol ez egy küldetése is. Hogy előíze legyen annak a nagy békességnek, annak az isteni harmóniának, amelyet megígért nekünk a megváltónk. Ézsaiás könyvében, a 32. fejezetben olvashatjuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. A pusztában is jól lakik, a kertben igazság honol. Az igazság békét teremt, és az igazság a nyugalmat és a biztonságot szolgálja örökké. Békés hajlékban lakik majd a népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Küldetésünk, hogy só, világosság legyünk ebben a világban, és ennek a bölcsességnek az elkérői, és így az isteni békességnek az előmozdítói lehessünk. Itt, a gyülekezetben, otthon a családunkban, munkahelyünkön, és minden közösségben, ahol járunk. Amen. Prédikációra felelve énekeljük a már megkezdett 347-es számú énekünknek maradék verszakait, 3., 4., 5. és 6. verszakát 347-es számú énekünknek. A 3. verszaka így kezdődik, adj jó tanító mesterkedjünk. Istenünk, olyan sokszor birtokolni akarunk téged. Olyan sokszor azt akarjuk mondani, hogy Urunk, te itt vagy ezen a bizonyos körön belül, ezeken a határokon belül, körbejárható vagy, megfogható vagy, beszorítható vagy az élet egy bizonyos területére, és onnan nem kell kijönnöm, jó neked ott. És nem hagyjuk, hogy az egész életünket áthassd. És ugyanúgy a te igazságod, illetve hát te mondtad magad, Urunk, hogy te vagy az igazság. Azt hiszük, hogy igazod lehet, hogy az igazság mindig nálunk van, hogy a bölcsesség, ami tiszta, ami békeszerető, ami méltányos, ami szelíd, az valahogy úgy pontosan olyan, mint mi. Úgy ránk hasonlít. Hiszen mi is mindig irgalmasok vagyunk, mindig békeszeretők. Nem úgy, mint ez a másik ott. Kegyelmes Istenünk, ne hagyd minket a hazugságunkban akkor, amikor az igazságot akarjuk birtokolni. Nem, hogy hazudjuk, ahogy dicsekedjük a bölcsességgel, hiszen ezzel bizonyulunk, tudatlanak, hazudnak, és tőled elszakadottak. Kérjük, hogy amennyire lehet ezeket az éles sarkokat, ezeket a töviseket, ezeket a mérgező éleket, amelyeket lehet, hogy úgy hajtottunk, kihajtottunk az idő során, azért, hogy megvédjük magunkat, ahogy letehessük, levethessük, és szívvel előre közeledhessünk a másik ember felé, és szívvel előre közeledhessünk felé Istenünk. Hadd lehessünk így bölcsek, hadd lehessünk így szelidek. Eléd hozzuk most mindazokat a helyzeteket, alkalmakat, amikor a mi bölcsességünk kevés volt. Amikor kevésnek bizonyul az összeszedett tapasztalat, amit eddig valahogy összegyűjtöttünk. Kérjük, hogy ilyenkor lépj be, hagyd át a tetteinket, hagyd át a szavainkat. Ne mi cselekedjünk, hanem te cselekedj. Eléd hozzuk mindazokat a helyzeteket, amikor nem voltunk szelídek, hanem hevesebbek voltunk, értetlenek voltunk, érzéketlenek voltunk. Te szelídséged vonja be, balzsamozza meg ezeket a helyzeteket. Kérjük most betegeinkért, ott ahol tudásunk, a bölcsességünk kevésnek bizonyul. Kérünk a gyászolóinkért, ahol a saját bölcsesség, a saját erő kevésnek bizonyul. Amikor a vigasztalás, a jó szándék kevésnek bizonyul. Te légy ott, te légy vigasztaló, te légy ott a szelítségeddel. fia nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most pedig egy csendes percben vigyük Isten elé azt, ami a szívünkön van. Ti azért így imádkozzatok, hogy Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is, ami mindennapi kegyelünket ad meg nékünk ma, és bocsássa meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigyünk el kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végül pedig tegyük Isten áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizzenek szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Szeretett testvérek! Mondom, Isten hozott minnyájunkat, ez így van, meg engem is szabadság volt mindenhonnan haza, hogy újra itthon. Most viszont a mai Isten tiszteletünkön azért is szolgált Hábel Márton testvérünk, mert a mai napon elköszönünk őtőle. Köszönöm neked a mai érdetést, köszönöm az egész éves szolgálatot, amivel szolgáltál közöttünk. Egy esztendeig az iskolában, illetőleg óvodában, sőt, kismagosan és hittanosainkat tanítottad, tanítottad, nevelted, szeretted, meg is szerettek téged, és köszönjük azt, ahogyan velük törődtél és foglalkoztál, és köszönjük azokat az alkalmakat is, amikor itt a gyülekezeti közösségünkben velünk együtt szolgáltál, ünnepeltél, úrvacsorát osztottál, kereszteltél, és nem is tudom, mi mindent végeztél itt köztünk. Márton testvérünk Budapesten, pontosabban Budán fog szolgálni a következő esztendőben. Kívánjuk és kérjük, hogy az Úristen legyen ott veled, áldjon meg téged az utadon, ezen az úton. Ezért kérlek szépen, hogy fogadj tőlünk egy áldást, gyere lépjél közelebb. Az ige ezt mondja, ki van Isten az Úron kívül, ki van kőszikla Istenen kívül. Az Úr erősítsen meg téged, az Úr tegye tökéletessé a te utadat. Amen. És kérem Gondnak Urat is szeretettel, hogy egy szóval jöjjön is. Köszöntsem a testvéreket.
Hagy mondjam úgy, hogy tiszteletes úr, tudom, hogy még az utolsó vizsga hátra van, de a gyakorlati vizsgát úgy érezzük, hogy megtetted. Mindazokkal, amit a lelkészünk felsorolt, köszönjük a szolgálatot, köszönjük az ilyen színvonalas együttlétet, és a óvodán, iskolán, kóruson és a többen keresztül, hogy részt vettél közöttünk. Isten áldását kérjük rád, és kedves választottadra. Isten áldja benneteket, adja jó emészséget és erőt a továbbiakhoz.
Köszönöm, és őket is kérlek, gyere, jöjj ki ide. Ahol készültünk, fogadjátok szeretettel.
A borítékban egy szép művészeti múzeumban való belépő van, szeptember 22-én, ez nevezetes nap a világtörténelemben, lesz egy nyílik egy rönnvár kiállítás, de ugyanúgy egy pár mire látható, csak mondom a részletek hozzá, a többi pedig fogyasztják a egészségre, ezt a köszönöm. És kedvesség, a köszönjük, hogy tényleg nem értem, mit szóltál közöttünk a gyülekezet közösségében, csak pedig fogad szeretettel.
Köszönöm.
Talán a bemutatkozásnál jobban csak a búcsútól félek. Én úgyhogy el is határoztam, hogy nem búcsúzok el, mert remélem, hogy nem kell, mert hogy még találkoztatunk, és remélem, hogy itt ha csak fele olyan vendégszeretettel fogadnak, mint ahogy én itt egy évig voltam, akkor nagyon, nagyon elégedett és nagyon boldog leszek. Nem búcsúzok, akkor csak hálát adok én is azért a vendégszeretetért, befogadásért, amit itt tapasztalhattam egy éven keresztül. Nem tudom, hogy hány szolgálati hely van egy lelkész szolgálatában, és hogy hány bemutatkozást és hány búcsút tud elbírni az ember szíve, hány darabra lehet törni és osztani. De azt hiszem, hogy Verőcének és a Verőcei gyülekezetnek van erre a szívre jogos jussa van. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Köszönöm. Folytatásban a hirdetéseket mondom el. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. A mai napon a perzsai adományunkat, amit gyűjtünk, el fogjuk küldeni a Baranyai Egyházmegyéhez. Két héttel ezelőtt Baranyában egy hatalmas vihar ment végig, illetőleg hát délnyugat Magyarországon, Szlovénián, Horvátországon, de nekünk Baranyában jó néhány templomnak az ablaka, tetőcserepe, gyülekezeti házak ablaka teteje törött, sérült, károsodott, úgyhogy az az egyház költünk kérése, hogy a mai perselypénzünket nem csak milyen az egyház kellett, valamennyi gyülekezet erre a célra, ha csak teheti, küldje el, mi meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen az erre szánt adományainkat. Aki a gyülekezetünk javára szeretne fenntartójárulékot vagy adományt szánni, bármire pénztárosul már tud befizetni az irodában, akár ma, akár szerda délelőttönként. Köszönjük, akik megteszik, köszönjük, akik már a fenntartójárulékokat rendezték az idén, aki még nem, bíztatok jó szívvel, hogy ám tegyük meg, bíztatok arra is, hogy lehet nem csak készpénzben, hanem átutalással, vagy rendszeres átutalással is fizetni, és ha valakinek ebben bármi kérdése van, azt jó szívvel megválaszoljuk. Alkalmunkat hirdetem, következő vasárnap is istentisztelet és gyermekistentisztelet lesz, illetve már előre hirdetem, hogy a új kenyérért való hálaadásképpen az úrvacsorás istentisztelet augusztus 20-án vasárnap délelőtt lesz, hiszen 20-a az idén vasárnapra esik, tehát a 20-a 10 órás istentisztelet keretében lesz a hálaadó istentisztelet Isten gondviselő kegyelméért. Udvari munkákat tervezünk az előttünk elő héten. Szeptember 10-én lesz az a nap délután, vasárnap délután, amikor a Pomázi gyülekezetben testvérgyülekezet a vendégünk lesz, és akkor szeretnénk az udvar abban az állapotában, ahol addigra érjünk átadni és azért hálát adni. Úgyhogy az a tervünk, hogy a jövő héten, ugye holnap most megáll ez az esős front, kedden, szerdán, csütörtökön délutánonként a színpad nézőterének az alapját szeretnénk kiásni, ha tudjuk bevassalni, beönteni. Ez három darab van, 7-8-9 méteres félkörív, 40-60 centi mélyen körülbelül, így van, 40 centi szélességben. Délutánonként, aki úgy érzi, hogy ebben részt tud venni jó szívvel, azt jó szerszámmal, jó szóval, szeretettel, szódavízzel, vagy valami mással, ahogy azt mondjuk, szeretettel várjuk. Tehát kedden szerdán, csütörtökön délután, 3 óra után, vagy 4 órától, aki teheti, köszönettel fogadunk, akár csak egyik nap, akár csak egyetlen órát, férfiakat is, nőket is, őket nyilván nem lapátolni, hanem esetleg tölteni, vagy más környezetrendezésben segítkezni, mert az is van, bőven mit csinálunk, köszönettel veszik. Én szeretném megköszönni, hogy szabadságon lehettem, feleségemmel és 2 kisebb gyermekkel együtt Németországban, Ausztriában jártunk, illetve a végén egy kisebb azonnal pihentünk ki a külföldi utat. Nagyon-nagyon jó volt, kikapcsolódtunk, nagyon sok szépet és jót láttunk, nagy gazdagság volt. Mondanám, új út erővel állunk neki, most annak, ami az elmúlt 2 vagy 3 hétben elmaradt bepótolni, aztán a további feladatokat ellátni. Remélem, a másoknak is sikerült nyaralni, pihenni, akinek pedig ezután következik, kívánjuk, hogy legyen valóban kikapcsolódás, kiszakadás az itthoni terhek, gondok, fáradtságok alól, hogy valóban megpihenten, megújultan tudja mindenki a dolgát végezni, főleg amikor kezdetik meg a tanév is. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 288-as számú dicséretet énekeljük, annak valamennyi versét. áldott békés vasárnapot, megáldott jövő heted mindnyájunknak. Isten velünk! Viszont köszönöm!